Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntöm nagy szeretettel a Halasi Tibor Társasjáték Klub vezetőjét, Béli Csabát, műsorunk állandó segítőjét. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit hoztál az új év kezdetén? Milyen idézetet és milyen játékokat?
Egy nagyon-nagyon rövid kis idézetet hoztam, viszont nagyon megtetszett, amikor olvastam. Miklós Csaba Móri Borásztól jött az idézet. Egyetlen egy rövid mondat, örömszüret volt az idei. Ugye már a múlt héten is beszélgettünk arról, hogy milyen játékok érkeztek az elmúlt évben hozzánk, és mik voltak azok, amik még eddig nem kerültek terítékre itt a műsorban. Hát ezt a listát fogom ma is folytatni. Ugye, ahogy már a múlt héten is elmondtam, egy nagyon-nagyon jó évet zártunk. Én azt gondolom, hogy az idei is egy nagyon erős év lesz. Már a tavalyi év végén nagyon sok bejelentés született, hogy idén milyen játékok fognak megjelenni. Én azt gondolom, hogy idén sem lesz panasz arra, vagy lehet panasz arra, hogy milyen kínálatból fogunk tudni válogatni. Én azt hiszem, hogy ha bárki egy társasjátékboltba, vagy akár egy nagyobb bevásárlóközpontba bemegy, és játékot szeretne választani, bármilyen témában fog találni játékot, és itt a bármilyen tényleg a bármit értem, mert gyakorlatilag, ha valaki a haverokkal egy sörözés mellett valami ivós játékot szeretne, abból is borzalmas mennyiség jelent már meg. Nem feltétlenül mondom, hogy ez a cél, és ez a klubnak is a főbeszerzése, de tényleg szinte nincs olyan téma, és nincs olyan irány, amit nem lehet valamilyen módon játékkal lefedni, hogyha az ember szeretné.
Ez nagyon jó hír, már csak azért is, mert pont akár a benzin áremelés, akár az energia, kevesebbet kirándulunk, kevésbé megyünk messzire, helyette viszont lehet, hogy pont pozitív lesz a változás ezen a téren, hiszen az egymással töltött idő, társasjáték, közösségek erősödését szolgálhatják a játékok.
Így van, és én azt gondolom, hogy még egy dolgot nagyon szeretnék kiemelni, amiről már korábban is beszéltünk, ugye ezek az árak. Tehát igaz, hogy emelkednek az árak, bár karácsony előtt hihetetlen kedvezményekkel lehetett nagyon-nagyon sok játékot beszerezni, illetve most így az ünnepek után is a beragadt készletekből szerintem még nagyon-nagyon jó áron lehet sok mindent válogatni. Viszont én mindig azt szoktam mondani, és idén is azt mondom, hogy a hallgatóknak egy ilyen útravalónak nagyon szívesen adnám, hogy lehet, hogy egy társasjáték 10.000 forint, vagy 15.000 forint. De ha kiszámolom azt, hogy ezzel mennyi időt fogok tölteni, és nem csak én, hanem a baráti társaság, a család, tehát sokkal többen, ha visszaosztom, gyakorlatilag tényleg úgy fog kijönni a végén, hogy filléreket költöttem egy-egy alkalomra, egy-egy személyre. És ez nagyon-nagyon kevés dologról elmondható, úgyhogy én azt gondolom, hogy a társasjátékok mindenképpen egy jó választás, hogyha valamilyen közös programot szeretnénk.
Innen fogjuk folytatni, zene után Péli Csabával beszélgetünk, egész konkrétan ajánl nekünk játékokat.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk Péli Csabával a társasjáték ajánlót. Szintén egy gyűjteményt hallhatnak, mint elmúlt héten, a 2022-es év legjobb játékaiból válogat, melyek a Tibor Társasjáték Klubban előkerültek.
Illetve úgy legjobb játékok, hogy amikről még eddig nem beszéltünk, mert ugye nagyon sok olyan játékról beszéltünk, amik nagyon jók, de most igyekeztem direkt olyanokat választani, mert a tavalyi évben kimaradt. Ezekből az első, az a már sokszor emlegetett egyik kedvenc kis kiadómnak, a Vagabund kiadónak egy kiadványa, Föld és víz. Amikor ezt Peti először bemutatta, már akkor elmondta, hogy azt imádja benne, hogy aki készítette, tehát aki magát a játékot kitalálta, ő volt a grafikus is. És innentől kezdve borzasztóan érezhető a játékon az, hogy ez bizony nem csak egy kiadó által fölbérelt grafikusnak a bérmunkája, hanem itt bizony a készítő beletette a szívét, lelkét és a szeretetét is a játékba. Gyönyörű szép grafikákkal, lényegében egy középkori térképet fogunk kialakítani, ahol a föld és a víz fog egymással harcolni, és közben a Monty Python grafikákat idézők mindenféle kis repülő malactól kezdve minden van a térképen. Tehát egy csoda tényleg az egész, ahogy úgy lepakoljuk és kialakul a kis térképünk. A föld és vízben két játékos fog egymással küzdeni, az egyik a földet, a másik a vizet fogja növeszteni igazából, tehát egy térképet fogunk összerakni. Az első izgalmas része az benne, ugye ami a legtöbb ilyen játéknál, hogy attól, hogy én lerakok egy lapkát, ami mondjuk, ha én vagyok a föld, akkor lesz egy föld nyelv, vagy valamilyen földrész, ami növeli az én földterületemet, de közben ezen a lapkán lesz víz is. Tehát oda kell figyelnem arra, hogy nem elég az, hogy én növelem a saját területemet, de lehetőleg a másikat pedig ne hozzam jó helyzetbe azzal, hogy én olyan helyre teszem le a lapkámat, ami a másiknak is pozitívumot hoz.
Ez nem egy kooperatív.
Nem, itt abszolút egymás ellen játszunk. Tényleg azt mondom, hogy ha leülünk, 5 perc alatt el lehet magyarázni úgy a szabályokat, hogy már tökéletesen tudja bárki játszani. Borzasztó egyszerű az egész. Hogyha valaki ismeri a Carcassonne-t, akkor gyakorlatilag ahhoz hasonló. Nagyon sok helyen hasonlítják is össze ezt a két játékot. Leglátványosabb különbség az 2 dolog. Az egyik, hogy itt 6 szög lapkák vannak, tehát itt nem kis 4 szögekből építjük a térképünket, hanem hexákból. A másik pedig az, hogy itt a lapkáknak mind a 2 oldalát használhatom. Tehát mindig csak azt az oldalát látom, amikor elveszem a lapkát, ami fölül van. De lehet, hogy a másik oldalán egy még jobb állást tudok kialakítani a lapka alsó felével, és ez az alsó fél, ez addig rejtve van, amíg én ki nem játszom. Tehát az ellenfél csak azt látja, hogy én mit vettem el, látja a felső felét. De hogy alul mi van, arról fogalma nincs, és nagyon sokszor nagyon izgalmas kis trükköket lehet ezzel bevonni, hogy én most egy olyan lapot játszok ki, amire nem számít a másik.
Én látom a másik felét, tehát én tisztában vagyok.
Így van, tehát én megnézem, tehát amikor elhúzom a lapot, én megnézhetem, csak azt rejtve kell tenni, hogy a másik ne tudjon róla. És van még 2 izgalmas pici akcióban, az egyik az, hogy egyszerre 2 lapot rakhatok le, a másik pedig az, hogy van egy lopás akció, tehát bizonyos lapokon van egy ilyen kis kard, 2 kard egymással szembefordítva, ha ilyen lapot játszok ki, akkor ellophatom az ellenfél egyik lapkáját. De ugye itt is csak azt látom, hogy mi van fölül, tehát lehet, hogy egy olyan lapkát lopok el, ami nekem fölülről jónak tűnik, közben a másik oldala lehet, hogy még jobb. Egy nagyon-nagyon klassz játék. Következő szintén a Vagabund kiadó kiadása volt, még valamikor a 22-es év elején, ez a Királyi Áru volt. Ez egy régi játéknak az újra kiadása, egyszer ez már megjelent magyarul. Lényegében egy pici falut építünk, különféle kis műhelyekkel, ezekben a műhelyekben különféle termelési láncokat tudunk létrehozni. Igazából korábban már volt piacon, és egy nagyon-nagyon jó játék volt, aztán kifutott. Ugye erről is már beszéltünk korábban, hogy az out of print játékok, tehát azok a játékok, amik már nem kaphatók, és ilyenkor ugye általában fölmegy az áruk, és akiknek van, és azt mondják, hogy hát akkor én eladom, pláne ha bontatlan, hát ott őrületes árak szoktak kialakulni. De szerencsére a Királyi Árut nem hagyták így magukra a magyar kiadók, és a Vagabund kiadó a kompajával összefogva kiadta újra a Királyi Árut, és újra játszható ez a remek játék. Gyakorlatilag egy 100 néhány lapos pakliról beszélünk, és én azt gondolom, hogy amit ebből a pakliból ki lehet hozni, tehát amit ennyi kártyából ki lehet hozni, azt Alexander Pfister, a játékkészítő, ezt ki is hozta. A kártyák 2 oldalasak, tehát az egyik oldala maga a műhely, a másik oldalát pedig pénzként használhatom, tehát nagyon sokszor van az, hogy elhúzok egy kártyát, és az a műhely azért nem fog följönni, mert nálam van mint pénz, mert a kártya hátoldalán mint pénz szerepel, és amikor ugye felhasználom, akkor is ezt fogom befizetni, illetve ugyanígy a kártyákkal jelölök, például ha mondjuk szedet termel egy gyáram, vagy deszkát, vagy bármit, akkor oda is kártyákat rakok, tehát ilyen abszolút multifunkciós a pakli. Egy hihetetlen jó játék. Következő játékunk az Imhotep, egy viszonylag régi játék, jó pár évvel ezelőtt évjáték a díjra is volt jelölve. Akkoriban ezt magyarul a Piatni ki is adta, aztán ez is out of print lett, eltűnt a piacról, évek óta vadásztam rá. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy ez úgy nagyjából a klubindulásakor már nálam képben volt, hogy Imhotepet kellene szerezni, de valahogy soha. Tehát ha volt is, nagyon gyorsan szétkapkodták, és a tavalyi évben sikerült egy Facebook csoportban, amik direkt társasjáték ritkaságokat próbálnak külföldről beszerezni, elfogadható áron, sikerült ebben a csoportban lecsapni egy Imhotepre, és megjött a játék, és valami fantasztikus. Több éve jelent meg a játék, és gondolhatnánk azt, hogy már megkopott, de ahogy asztalra került, bárkivel leült a játszmények, azt mondta, hogy ez egy zseniális játék. 4 helyszínünk van, pontosabban 5 Egyiptomban, egy piac, egy piramis, egy sírkamra, egy obeliszk és egy templom. Ez az 5 helyszínünk van, és kis hajókra leteszünk köveket, amikből vagy piramist építünk, vagy sírkamrát építünk, vagy a többit. A játékban az az izgalmas rész, hogy nem kell, hogy megteljen a hajó. Tehát mondhatom azt, hogy valamelyik játékos rápakolt a hajóra már több követ, és azt a hajót én fogom megmondani, hogy hova menjen. És mondjuk oda küldöm, ahol neki ez a legrosszabb lesz. És egy nagyon-nagyon izgalmas mechanika az egész, és nagyon izgalmas az egésznek a dinamikája, hogy hogyan próbálom úgy felrakni a köveimet a hajókra, hogy amikor azt elküldik, akkor az nekem jó legyen, de közben figyelek arra is, hogy az ellenfél köveinek az útját meg úgy egyengessem, hogy tehát én jöjjek ki belőle jól. Úgyhogy az Imhotep szintén egy zseniális játék, mind a mai napig, és én azt gondolom, hogy soha nem is fog lekerülni a polcról. Tehát nagyon sokszor, nagyon sok helyen elcsépelt mondat, ez a soha nem adjuk el. Na ez a játék, ez biztosan egy ilyen, hogy ezt, hogyha meteorok potyognak az égből, és muszáj mindent eladni, ez szerintem akkor is maradni fog. A következő játékunk az Óceán, ezt egy Tesco-s akcióban sikerült megszerezni. Elsőre viszonylag bonyolultnak tűnik a játék, kártyákból evolúciót építünk. Különféle képességeket és mutációkat adhatunk a tengeri lényeinknek, és így próbáljuk benépesíteni az óceánt. Ahogy az a klasszikus mondásban is van, a nagy hal megeszi a kis halat, tehát minél nagyobb és erősebb lényeket tudok én ebbe az óceánba összerakni, azok képesek ugye az ellenfelek kisebb lényeit is felfalni, és ezzel a táplálkozási láncon előrébb jutni. Nagyon érdekes az, hogy van belőle egy családi változat, ami viszonylag egyszerűbb, jóval kevesebb kombinációs lehetőséggel, és van egy mélytengeri változat, amiben van közel 100 olyan kártya, ami mindegyik egyedi képességet ad a lényemnek. Tehát lehet egy olyan lényem, aminek, mit tudom én, két feje van, vagy bármi egyéb, ami az evolúcióban neki előny lesz. Ugye sokszor emlegettük azt, hogy a társasjátékokban lehet tanulni is. Ugye a történelmi társasjátékokban a történelmet. Itt az óceánban nagyon-nagyon érdekesen és jól végig lehet menni azon, hogy hogyan zajlott az evolúció, hogyan alakulhattak ki a különböző fajok, illetve hogyan tűnhettek el olyan fajok, amik elsőre úgy tűnik, hogy ezek nagyon életképesek és nagyon jó fajok, de esetleg pont azért, mert nincs nekik táplálékuk, azért fognak kihalni. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes játék. És a végére hagytam egy igazi gyöngyszemet, ami tényleg instant szerelem lett. Tehát ahogy asztalra került, kipróbáltam, és azt mondtam, hogy ez azt mondom, hogy ha már minden kötél szakad, és még az Imhotepet is el kell adni, szerintem ez még akkor is maradni fog. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Astra. A Mindcrash Games általában nagy volumenű és nagyon-nagyon komoly stratégiai játékokat adnak ki. Ők adták ki például a már korábban említett Anachronit is, ahol ugye időutazás és munkás lehelyezés és nagy stratégia és 4, nem tudom én mennyi a komplexitása 5-ből, tehát tényleg egy nagyon-nagyon komoly játék, és megkerestek, hogy lenne kedve a klubnak kipróbálni az új játékokat, ami egy kisebb volumenű, nagyon-nagyon klassz stratégiai játék, de nem ez a több órás valami, hanem ez körül egy fél óra alatt lepörög. Csillagképeket fogunk a mi csillagporainkkal, tehát mindenkinek vannak kis csillagporok, ezek ilyen kis kristályok, és ezekkel a csillagporokkal igyekszünk a csillagképeket kirakni egy-egy kártyán. Ami nagyon jó pofa benne, egyrészt, hogy minden kártya letörölhető. Tehát filccel fogunk rájuk rajzolni, és amikor megszerzünk, egyszerűen letöröljük, betesszük a paklinkba, és miénk a kártya. A játékos tábla is letörölhető. Tehát első ránézésre azt gondolná az ember, hogy mi kerül ebben annyiba, amennyibe a játék kerül, mert azért ez egy bőven 10 000 forint fölötti játék. Miközben van benne egy pakli kártya, meg van 4 játékos tábla, ami szintén egy ilyen, mintha egy laminált lap lenne, tehát egy ilyen letörölhető lap. Van benne egy pár kristály, tehát viszonylag egyszerűek az alkatrészek. Amikor először kibontottam, akkor én sem értettem, hogy hát nem sok minden van benne. Viszont játék élményben hatalmas a játék, és az, ahogy az egész működik. Tehát elsőre ott egy kártya, minden egyes csillagképnél megvan egy kiinduló csillag. Ahonnan kötelezően el kell indulni, és mindig onnantól kezdve összefüggően vonalat húzhatok, és amiket csillagokat be tudok pontozni, azt megszerzem. Viszont mindig úgy van elhelyezve a kezdőcsillag, hogy legalább 2 része fogja osztani a csillagképet, tehát nem tudom egyetlen egy akcióval megszerezni ezt a kártyát, és innentől kezdve jön az a sakkozás, hogy nagyon kell figyelni a többiekre. Mennyi csillagpora van? Ha én ezt ide leteszem, meg fogja tudni szerezni? Vagy azt mondom, hogy nem baj, hogy elviszi a kártyát, és ezzel megkapja a kártya képességét, mert tehát ha csak egy csillagot is bepöttyöztem a kártyán, hogy azt az én csillagporommal lett aktiválva, akkor már fogok valami jutalmat kapni. És megéri-e nekem a jutalomért cserébe lemondani a kártya képességéről? Egy nagyon-nagyon érdekes játék, gyönyörű, szép, gyakorlatilag a fehér és az ilyen mély égkék, tehát ez az éjszakai jégbolt kékje kombinálódik a lapokon, gyönyörű, szép az egész, és kaptunk hozzá még egy kiegészítő promópakkot is. Az alapkártyák azok a normál játékhoz, a normál képességeket, plusz csillagport kapok, és a többi, tehát olyanok, ami alapban a játékhoz tartozik, és kaptunk egy kis csomag promókártyát, amiben olyan csillagképek vannak, amik valójában nem léteznek. Ezek olyan extra csillagképek, amik vagy a kiadó korábbi játékaira utalnak, vagy valamilyen dolgot bele akartak még rakni a játékba. Így például van egy olyan csillagkép, aminek az a neve, hogy Love, a szeretet csillagkép. Ennek egy nagyon érdekes képessége van, és aki megszerzi a kártyát, és aktiválja a kártya képességét, annak az a feladata, hogy ölelje meg valamelyik játékostársát, és akit megölel, meg ő is kap ezért 2 pontot. Tehát egy ilyen nagyon kedves kis dolog, illetve van egy másik képesség, az, hát most a kártya nevére már nem emlékszem, de az is nagyon tetszett, hogy aki a kártyát aktiválja, az elkezd dúdolni egy dalt, majd egymás után rámutat a játékos társakra, akiknek folytatni kell a dalt. És aki tudja folytatni a dalt, az kap 1 pontot, az pedig, aki aktiválta a kártyát, az annyi pontot kap, ahányan tudták folytatni a dalt. Ez egy pici kis apróság, ami igazából azt mondom, hogy lehet, hogy sokaknak ki is lóg a játékból, mert egyébként egy nagyon agyalós, tehát egy ilyen igazi matekolós játék, hogy most mit hova rakok, de én azt mondom, hogy például ez az ölelős lap, ez annyira jó pofa és annyira kedvesen behozza a játékba azt, hogy most nem csak az agyégetős matek megy, hanem egy picit azért úgy egymással is törődjünk, és egy nagyon-nagyon édes játék.
Hát ez már is belopta magát a szívembe. Közösen énekelni, nagyon kedvessé tudja tenni az együtt töltött időt. Csaba, nagyon köszönjük a mai ajánlókat ismét.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csabát hallották, a Tibor Társasjátékklub vezetőjét. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.